Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. A mai témáink pedig a következők. A KLM egyik érdekes kampánya lesz az egyik első témánk, aztán a műanyagmentes júliusról beszélünk, aztán szó lesz a Káni reklámversenyről, a Kán Lionról, majd a második blokkban Galácz Karolina, a Káni zsűri tagja érkezik, ő a DDB reklámügynökség kreatív igazgatója, és a harmadik blokkban szokás szerint Dani és Bence kulturális ajánlója következik. Repüljünk rá az első témára, ahogy az előbb említettem, a KLM. Nekem eddig ezt tetszett ma az ilyen gyors hírek közül a legjobban, méghozzá azért, mert a legszkeptikusabban állok hozzá.
Igen, tehát a KLM kijött egy olyan kampánnyal, hogy azt mondja, repülj felelősséggel. Ezt ugye eddig az alkoholgyártók mondták, hogy fogyaszt felelősséggel az alkoholt, és mivel tudjuk, hogy az egyik legnagyobb CO2 kibocsátásért a repülőgépek, illetve a légiközlekedés felel, ezért nagyon érdekes, hogy a KLM, a légitársaság azt mondja, hogy utaz kevesebbet repülővel, és ráadásul nem áll meg itt, hogy utaz kevesebbet, hanem még alternatívákat is felkínál. Egyfelől azt mondja, hogy a kampány filmében azt mondja, hogy
videokonferenciáz,
nem kell feltétlenül minden megbeszélésre személyesen oda látogatnod, illetve ami még ennél is funnibb, hogy azt mondja, hogy utaz vonattal.
Nekem azért mondtam azt, hogy ez szkeptikus állok hozzá ez a reklámhoz, mert amikor egy cég azt mutatja, hogy ő mennyire jó fiú, vagy mennyire jó, mennyire felelősségteljes, és igazából láthatóan szinte a saját kezével döfi saját magába a saját tőrét, akkor az mindig nekem így, az vagy, akkor ez most a marketing érték, vagy most tényleg zsákutcába hajt, vagy mi lesz, hogyha tehát, hogy a KLM esetében itt miről van szó igazából. Ha a repülés az mindig divat lesz valószínűleg.
Ha megnézed a spotot, azért az alapvetően a KLM és a repülés nagyon összefűződő szoros viszonyáról, a KLM repüléshez fűződő hagyományát ezt így felemlegeti, tehát hogy van neki egy ilyen óriási nagy vállalati céges márka építő része, ez ugye kb. 2,5-3 perc ez a film, vagy kb. 2 körül, abból 1-1,5 perc ez a KLM hagyományról szól, hogy azzal felütésre, hogy mindenki emlékszik az első repülésre, hogy milyen izgalmas volt, ők is emlékeznek az első repülésre, tök jó ilyen érzelmi felvetés, és hogy nyilván mindenki nagyon-nagyon szereti a repülést, és akkor ebből kanyarodik rá arra, hogy repülj felelősséggel, meg magában azt mondja, hogy repülj felelősséget, azért nem annyira szúrja magába, nem arról beszél, hogy ekkora környezetszennyezők vagyunk, egy repülőfelszállás az nem tudom hány tonna, vagy kiló széndioxid kibocsátás, vagy egy nem tudom, ilyen tipikus felesleges repülőút. Tehát, hogy nem ezt mondja, hanem így elmondja tényleg ezt a szép szemléletformáló gondolatot, de azért ez egy jó alkalom neki arra, hogy elmondja azt, hogy mennyire össze van fűződve, szövődve ez a márka a repülés múltjával, jelenével, és ezzel a gondolattal a jövőjével is.
Létezik az, hogy a KLM-nek a jövőbeni terveiben szerepel egy más típusú közlekedési ágazat meghódítása?
Nincsenek erre vonatkozóan titkos dokumentumok a birtokunkban, úgyhogy nem tudjuk.
Most hagyom itt ezt az egészet. Én azt hittem, hogy felkészülve jöttök, minimum.
Ja. Jó. Viszont ugye ezt azért hoztuk el ezt a témát, mert egyfelől aktuális, másfelől meg itt vagyunk a plastikmentes, műanyagmentes júliusban, éppen most ugrottunk bele. Mikor ez a műsor adásba kerül.
Ez olyan, mint a csikmentes február, igaz?
A csikmentes február, igen.
És a csomagolásmentes március, az mikor lesz? Vagy augusztus, nem tudom. Tehát azt vagy mi hozzuk be, vagy már behozták.
A csomagolásmentes élet. Igen,
és az alkoholmentes november, vagy hogy van az?
Nem, az alkoholmentes...
Száraz november.
Mindegy. Ezeket most engedjük el.
Ezeket engedjük
térjünk
el.
Rá a csomagolás, vagy a műanyagmentes júliusra.
Igen.
Miről szól ez valójában?
Mi most igazából nem is akarnánk ezt nagyon firtatni. Nyilván ezt mindenki saját lelkiismerete és lehetősége szerint építse be az életébe, ahogy tudja. Mi is beépítjük egyébként, nyilván itt cégileg is, a Mediátornál egyébként most lecseréltük, vagy nem is lecseréltük, hanem lett ilyen szűrős, vízszűrős berendezésünk, és akkor már így kevesebb lesz a palackos víz talán, de mondjuk ez egy minimális...
Jó reggelt kívánok!
Mi nagyon várjuk azt, hogy egyébként erre a márkák hogyan repülnek rá. Most a KLM, ami egyébként ettől függetlenül húzta meg ezt a lépést, és nem is annyira a műanyag mentességről szól, és egyébként érdekes, hogy a márkák hogyan tudnak erre rákapcsolódni, és egyébként vannak olyan más repülőtársaságok, légitársaságok, akik a cateringet a repülő műanyagmentes megoldásra cserélték speciál, de nem nagyon jelentkeznek mondjuk a szupermarket láncok, hogy akkor ebben a hónapban csak papírkosá vagy papírzacskót adnának, én nem nagyon érzékelem ezt, pedig egyébként egy óriás PR magas labda lehetne.
Jordan fogkefe van, amelyik papírban van csomagolva, a fából, a sörtéje nem tudom miből, de hogy nincs benne műanyag.
Igen, hát a csomagolás az eleve, ugye a csomagolásmentes élet, az egy tök jó dolog lenne, de nagyon sokakhoz tényleg még ez nem jutott el, mert egész egyszerűen mindenhez, tehát megveszel egy, nem tudom, egy palack vizet, ott a PET palack, megveszel egy fogkefe, vagy fogkrémet, az ott van rögtön két csomagolásban, vagy háromban.
Nagyon könnyen lehet, hogy azért nagyrészt a reklámipar hátráltatja ezt az átállást, mert ugye azért mindennapi tisztálkodási szerek esetében a vásárlás az úgy történik, hogy ott a boltban, amit látok, azt veszem meg, és mit látok meg, aminek olyan a csomagolása, hogy meglássam. Hát lemondani a csomagolásról, az egy márka számára, egy FMCG, meg egy élelmiszer márka számára, az egy borzasztó veszélyes döfés önmagában.
De azt gondolom, hogy itt viszont párhuzamot lehet hozni a KLM kampány fogásával. Ugyanis azt mondtam az elején, hogy majd, hogy nem a saját szívébe döfi a tört, miközben nem. Tehát, hogy csak szemléletváltásról, vagy szemléletmódváltásról van
igen,
szó.
Igen, tehát nyilván...
Át kell kapcsolni.
Nyilván meg lehet egy csomagolásmentes boltba is csinálni egy olyan diszplét, vagy egy olyan polcot, amin van egy olyan felület, ahova egy digitális felület, amin lehet cserélni a különböző márkáknak így a megjelenését, tehát, és közben meg maga a termék az csomagolásmentesen van kihelyezve a polcra, tehát hogy itt azért tényleg van egy nagy innovációs lehetőség, és valószínűleg ez tényleg egy ilyen, meg lehetne próbálni pont ilyen helyzetekre a kiterjesztett valóságot, az augmented reality megoldásokat használni, hogy ott van egy puszta fehér polc, de hogyha ránézek telefonnal...
Képzeld oda a krumplis zsákot a krumpli köré.
Igen, pontosan, meg így ott van egy kupac narancs, és hogyha ránézel a telefonnal, akkor körülötte ott van egy ilyen igazi dzsungel, vagy a másik, kinél szebb a dzsungel, annak alapján választod, hogy melyik narancsot veszed meg.
Nagyon messzire indítottad ezt, nem voltam benne biztos, hogy eljutunk a végére ennek a témának.
Az jutott eszembe a műanyagmentes júliusról, hogy mindenki csinálja, én is próbálom, amennyire tudom, de én a saját tapasztalatomból azt szűrtem le, hogy nem alternatív szemetet kell választani, hanem nem kell szemetet termelni. Tehát, hogy ne vásárolj. Nem az a lényeg, hogy bambusz fogkefét vásárolj a műanyag helyett, vagy textilszatyrot vásárolj a műanyag helyett, hanem lehetőleg minél kevesebbet vásárolj, mert akármit veszel, akármilyen anyagból van, azt valahol előállítják, az energia, és valahol a szemétre kerül, aminek az elszállítása, feldolgozása ugyanúgy energia. Uh-huh. A legjobb szemét, a meg nem termelt szemét. Nyilván ez abszolút szembe megy az emberiség eddigi fejlődésével, aki eddig abban látta a fejlődését, hogy egyre többet tud fogyasztani, és egyre kényelmesebb tud lenni az élete. Ez szembe megy a kényelemmel, ez a kényelmetlenségről szól, de valahogy le kell mondanunk a kávénkról, a csokinkról, a túrórudinkról. Ha akarunk valamit tenni, akkor ezt tudjuk tenni, hogy lemondunk ezekről.
A mai fő témánk a Cannes Lions reklámverseny, amelynek magyar díjazottjai is vannak. Az egyikről csak egy nagyon keveset, és utána úgy is fogunk beszélni vendégünkkel, Galácz Karolinával, ami megnyerte ezt, az a Burger King reklámja, ami gyakorlatilag széttrollkodta a McDonald's-ot, és hát erről majd bővebben beszélünk akkor a következő etapban, de annyit, hogy van két kreatív szakember, akik két magyar kreatív szakember, akik részt vettek ebben a munkában.
Igen, az is nagyon érdekes, hogy ők hogyan látták ezt a kampányt belül, ami egyébként 2017-ben kezdték el tervezni.
Ez mondjuk brutális.
Hát ez két év alatt ért révbe ez a történet, de ennél talán még fontosabb az, hogy magyar díjazottja is voltak az idei Cannes Lionsnak. Az egyik a Wavemaker és az Umbrella közös kampánya, a nyitott polcok, amit az Írok boltjának készítettek, és ez két kategóriában is bronzdíjat kapott, a média és a social kategóriában, illetve volt még a DDB-nek a Greenpeace számára készített rádiós kampánya, ami ugye nem kapott díjat, de shortlistre került, ami a Cannes esetében az is hatalmas szó, és akkor majd ezekről is egy kicsit konkrétabban fogunk beszélni Karolinával. Rebrief.
A vendégünk tehát Galácz Karolina, a Káni zsűri tagja, a DDB reklámügynökség kreatív igazgatója. Szervusz!
Szervusztok!
Hogy kerültél te a Káni zsűri? Ez a nulladik kérdés. Tehát, hogy kerül egy magyar kreatív igazgató egy Káni reklámos vagy reklámversenynek a zsűri tagjai közé?
A rövid válasz az, hogy azért elég nehezen. Cannes-nak mindenre ilyen óriási szabályai vannak, ami nyilván szavatolja az ő presztízsét is. És több tényezője van egyébként annak, hogy egy ország hány zsűritagot küldhet, annak az adott zsűritagnak hány Cannes-i díjjal kell rendelkeznie. Ez egyébként az első feltétel, hogy minimum egy, de ideális esetben több Cannes-i oroszlánt már kellett, hogy nyer, hiszen akkor fogod tudni megmondani, hogy miről van szó, és hogy mekkora effort ez, mert ugye ezt nem arra adják, hogy könnyű, hanem azért adják, mert nagyon nehéz. Az, hogy egy ország küldhet-e zsűritagot, vagy nem, azt meghatározza az, hogy hány nevezése volt az adott országnak tavaly, abból hány konvertált át díjba, tehát, hogy egy ilyen egész bonyolult képletük van.
És azért gondoltuk, hogy erről mindenképpen kell a Rebriefben beszélni, mert aki esetleg nem tudja, a Cannes Lions az a világ legnevesebb reklámverseny, azt elmondhatjuk, és hogy az elmúlt években azért Magyarország elég jól szerepelt ezen a versenyen, tehát az elmúlt pár évben jó pár olyan kampány volt, ami shortlistre mindenképpen felkerült, de komoly díjakat is hozott el, úgyhogy fölkerült Magyarország a kreatív reklám térképre Cannes-ban is.
Egyrészt nagyon kellene körülni, hogy az utóbbi években, hát mondjuk szerintem ez 4-5 éve tart talán, vagy 3-4 minimum, hogy minden évben nyerünk. Tehát valaki minden évben tud olyat gurítani, ami hoz egy oroszlánt, vagy néha kettőt. Azért ehhez hozzátenném, hogy akik mondjuk az én személyes példaképeim, meg amiket a srácoknak is mindig mutatok a DDB-ben, azok mondjuk a román kreatívok, ott 3-4 ügynökség is minden évben nagyon konzisztensen nyer több fantasztikus kampánnyal. A lengyelek ugye idén, ez talán a legfontosabb dolog, ami idén Cannes-ban történt, hogy a lengyelek nyertek egy Grand Prix-t, ez ugye a fődíj az egyik kategóriának. Ugye a kreatívok 99%-a földön úgy dolgozza végig az életét, hogy soha ennek közelében nem került, tehát ez egy óriási dolog, plusz még egy titánium oroszlánt is hoztak, ami ugye az egyik legnehezebb, az azért van az a kategória, hogy az még Cannes-ban is az egyik a legnehezebb dolog legyen, amit meg lehet nyerni, tehát ez ilyen teljesen előremutató, valamit újra definiáló, egy egész kategóriát teljesen megújító ötletek vannak. Tehát a régió, azt kell mondani, hogy jön föl, azon belül azért szerepelhetnénk jobban, ez az én álmom, de igen,
ezen dolgozunk. Nap mint nap.
Ez így van.
Mit kell, vagy mit mond el egy ügynökségről, hogyha Cannes-ban győzelmet arat egy ilyen versenyen?
Az ugye főleg, mondjuk, vegyük a mi keresztmetszetünket egy magyar ügynökségről, szóval ezt tudni kell, hogy aki egy picit is, egy napot is dolgozott a reklámszakmában, vagy családtagja dolgozott egy napot is, az fogja tudni, hogy ez ugye, ahogy mondtátok is, ez a világ legrangosabb versenye, tehát itt az amerikai, észak-amerikai és dél-amerikai piacok, ázsiai piacok óriási vásárlóerővel rendelkező, nagyon fejlett piacok, nagyon fejlett ügyfelekkel rendelkező, nagyon sok erőforrásra rendelkező ügynökségei versenyeznek. Szóval nagyon más lehetőségek vannak New Yorkban, ugye azt tudjuk, mint Budapesten. És főleg ugye, amiben mi dolgozunk, ez a reklám szakma, ez nagyon nagyon függ a gazdaságnak attól, hogy hogyan muzsikál.
Meg illetve hogy a társadalom.
A társadalom nyitottsága mindentől. Így van. Na, szóval, hogy amikor mondjuk azt tudja mondani egy magyar ügynökség, hogy én legyőztem a világ ebben a kategóriában idén, én voltam a legjobb a brazilok meg a New Yorkiak között, az egy nagyon nagy szó, az az ember karrierjének a csúcsa.
Szerinted, Karolina, miért van az, hogy ez az elmúlt pár év, ez tud szólni a magyar kampányokról is, illetve a régió is egyre jobban jön föl. Mi történik?
Ugye mindig egyébként meg kell néznünk, hogy kik nyernek, azért túlnyomó részt hálózatos ügynökségek nyernek, tehát Lio nyer, Young & Rubicam nyer, jövőre DDB, szóval, hogy a kivétel amúgy a White Rabbit, akik nagyon-nagyon magas színvonalon dolgoznak, de talán ők az egyetlen independent, akik tudtak nyerni. Mit jelent, mit árul ez el nekünk? Azt, hogy bizony egy network ügynökségben van az a know-how, meg az az erőforrás, meg az az elvárás, hogy te ott nyerjél. Szóval, hogy...
Hogy központilag van egy ilyen lista, aminek meg kell felelned, hogy hozzá bizonyos fesztiválokon, bizonyos díjakat, amik érnek pontszámokat, amit viszont már az ügyfél is szemmel követ. Tehát, hogyha nem is feltétlenül azt, hogy most milyen színű az az oroszlán, de az, hogy egy ügynökség hány ponttal rendelkezik a nagy kreatív, globális kreatív versenyben, azt azért lekövetik a nagy költők. Azt lehet mondani, hogy Cannes-ban nagyon nagy számban vannak olyan kampányok, amik valami jó ügyet szolgálnak, és általában ezek civil szervezeteknek, vagy kisebb megrendelőnek készülnek, akár pro bono-ban. Ezzel szemben a Burger King-nek a Whopper Detour kampánya, ami ebből kilógott ebből a sorból, nem szívhez szóló valami volt, hanem egy óriási trollkodás volt a Burger King.
A humor elvitte ezt a reklámot. Mi volt a titok?
Titok az, amit mondtok, hogy szívhez szóló, meg komoly ügy, az ugye abból jön, hogy van ez a brand purpose gondolkodás, amit minden márka, a DDB márkái is, minden nagy márka magáévá tesz, hogy valami célt kell, ez egy tök jó dolog, célt tűznek ki, ma valamilyen ügyért tesznek, az emberek életét jobbá teszik. Viszont ez azt eredményezte, hogy a 2010-es években minden reklám olyan rettenetesen komoly lett, és ilyen nehéz, és folyton sírunk, hogy hiányzik már mindenkinek és a zsűrinek is a vit, és a Burger King csak az elmúlt pár évben meg kell nézni, hogy mit csinál, elképesztően érdekes és nagyon vicces, és mindig ilyen könnyed, ironikus,
trollkodó,
kifejezetten trollkodó.
Ez lett a fémjele igazából,
ez lett a fémjele. Nem tudom, hallottatok-e Fernando Machadorról, aki a Burger Kingnek a CMO-ja. Ez az ember, tehát hogyha kell rockstart mondani ügyfelek között, ami önmagában is oximoron, akkor ő egy rockstar, rengeteg sztorim van róla, a világon a kreatívok versenyeznek, hogy neki dolgozhassanak. Egyébként ő ezért olcsóbban tud dolgoztatni a világ legmenőbb ügynökségeivel, mert könyörögnek neki, hogy hadd dolgozzanak vele. Az ember, nekem olyanokat mesélnek, akik már prezentáltak neki, hogy az embernek olyan szintű ötletei vannak egyébként, mint egy kreatívnak, és nagyon meglátszik a Burger King branden is, amilyen lelkesedéssel, amilyen könnyedséggel veszi ő ezt.
Egyetlen egy mondatban megpróbálom összefoglalni egyébként, mert arról nem beszéltünk,
ja,
hogy
igen,
mi ez a kampány. Tehát a Whopper Detour a Burger Kingnek a mobil applikációjába beépítettek egy olyan funkciót, hogyha te 600 méteres távolságba kerülsz egy McDonald's-hoz, és ott becsekkolsz, akkor egy centért, tehát hogy egy nem létezően alacsony összegért kap meg a Whoppert. Ergo mindenkit oda küldtek a McDonald's-hoz, hogy Whoppert rendeljenek tulajdonképpen, és ezzel borzasztóan megtrollkodták a McDonald's-ot, aki nem értette, hogy mit keresnek ezek az emberek itt, és miért akarnak Whoppert rendelni.
Csak próbáljuk meg elképzelni, hogy ez a prezi hogy megy, hogy milyen jogi akadályai vannak egy ilyenek. Tehát a Fernando Machado egyébként külön az előadásában szokott arról beszélni, hogy milyen jogászod legyen, és ő azt ajánlja, hogy olyan jogászod legyen, amilyen neki van, aki nem azt mondja, hogy de hát ezt nem lehet megcsinálni, amit minden, gondolom, minden épeszű joga, hanem, hogy jó, valahogy megoldjuk.
Elküldjük a Burger King vásárlóit a McDonald's-ba.
Hát ugye itt ebben nekem mezei felhasználóként az jutott eszembe, hogy a McDonald's erre mivel lépett. Tehát, hogy milyen jogi lépéseket tett. Majd eszembe jutott, hogyha McDonald's-nak egy picikét van humorérzéke, és nem veszi túl komolyan magát, és nem akar magával kitolni marketing szempontból, akkor hagyja ezt az egészet. Tehát, hogy annyira biztosra kellett mennie ebben a kampányban a Burger Kingnek, hogy hogy ezt végig tudják csinálni, és amit mondtunk, hogy 2 évig készítették elő ezt a kampányt.
Volt egy interjú a két kreatívval, akik dolgoztak ezen a kampányon, 2 magyar kreatív srác, és ők elmondták az interjúban, hogy egyébként ez 2 évvel ezelőtt kezdett el formálódni ez az ötlet, tehát 2 év kellett ahhoz, hogy ez a megvalósításig eljusson, és aztán Kámban meg besöpörje a gigantikus mennyiségű díjat.
Figyeljetek, én ezen azért nem vagyok meglepődve, hát ugye Amerika, ők az FCB New Yorkban dolgoznak, ami most épp az egyik legmenőbb hálózatos ügynökség. Kell valószínű 2 év ahhoz, hogy ezt rendesen úgy csinálják meg, ahogy megérdemli ez az ötlet.
A jó ötlethez idő kell.
A rosszhoz még több. Galácz Karolina, a DDB reklámügynökség kreatív igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
Én kösz.
Köszi. Rebrief.
A Rebrief végén pedig érkezik az ajánló, a kulturális ajánló Dankó Bence és Barabás Dániel jóvoltából.
Ha már nyár, akkor nyaralásra, vakációra vigyetek magatokkal könyvet, de nyilván senki nem viszi magával a Böhöm Nagyot, hanem valami kis zsebben elférő olvasmányt szeretne. Erre tökéletesen alkalmas a Pocket kiadás, ami már a 18. kötetéhez, címéhez érkezett el. Nagyon jó írások, nagyon jó könyvek, tök jó formátumban, belefér a farzsebbe, bőrönbe, repülőre, vonatra, bárhova viheted magaddal.
És van egy kiállítás is.
Igen, excentrikus, transgresszív, ezeket mind el lehet mondani Király Tamásnak a életéről és munkájáról. A divatgururól beszélünk, aki 2013-ban halt meg. Az ő fotóiból készült kiállítás a Ludwig Múzeumban, Out of the Box címmel. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen egy ilyen inspiráló, illetve a 80-as, 90-es évek kult divatvilágába egy ilyen nagyon szubjektív bepillantást ad. Ajánljuk.
Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok. Barabás Dániel és Dankó Bence mediátortól. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, jövünk 1 hét múlva is, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.rendfm.hu, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.